Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Bátor Botond Pálos szerzetes. Rendi közösségünk történetével és lelkiségével foglalkozó sorozatunkban az újoncok nevelésével foglalkoztunk az elmúlt alkalommal, mégpedig a rendi szabályzatunk a konstitúció alapján. Most pedig az ehhez fűzött kiegészítéseket, magyarázatokat olvasom föl az úgynevezett direktóriumból, szintén a noviciusok képzése az újoncok képzésével kapcsolatosan. A 78. normában a következőt olvasom. A novicius képzés szabályait a nagyobb előjáró erősíti meg, és ő határozza meg a nevelés tervét is. A novicius mester ezek szerint vezeti a noviciátust és szervezi az előadásokat. Világos tehát, hogy mindig a legfőbb vagy a nagyobb előjáró az, aki rendelkezik az újoncok képzésével kapcsolatosan. Nagyon sok esetben különben az előző novicius mestereknek a tapasztalatait összegezve és a rendi tanácsnak a hozzájárulásával, illetve tanácsadásával együtt szokták ezt meghatározni. De azt hiszem, hogy nagy részében általában mindig a novicius mesterre bízzák a képzést, hiszen a novicius mester pontosan azért lett kiválasztva, mert hogy a rendvezetése megbízik benne, hogy a pálos lelkiségnek megfelelően fogja az újoncokat nevelni, formálni. 79. normában a következőt olvasom. A novicius mester évente legalább kétszer beszámolót küld a nagyobb előjárónak az egyes noviciusokról. A fogadalomra bocsátás engedélyezés előtt az utolsó beszámolóban kifejezi saját véleményét, csatolja a novicius házban élő örökfogadalmas szerzetesek véleményét a kijelölt gyontatók kivételével, valamint titkos szavazásuk eredményét a novicius fogadalomtételének engedélyezése ügyében. Ez tanácsadó jellegű szavazat a nagyobb előjáró és tanácsa számára. Tehát látjuk, hogy milyen nagy körültekintéssel végzik az újoncoknak a, nem csak a nevelését, hanem a sorsuknak a további irányítását, hogy a novicius mester nem csak a saját véleményére hagyatkozik, hanem a többiek véleményét is kikéri. És hát itt külön kitétel volt, hogy természetes, hogy a gyóntató atyának ilyen tekintetben semmifajta beleszólása nincs, hiszen a gyónási titoknak a megőrzése az nagyon fontos, és a noviciusoknak ezt a lehetőséget nyilván biztosítani kell. 80. normában a következőt olvasom. A novicius házban legyenek mindig könnyen elérhető gyóntatók. Minden novicius éljen az állandó gyóntató lelki vezetésével, és legalább 2 hetente gyónjon. A novicius mester ne gyontassa a noviciusokat. Ugye mivel, hogy fegyelmi döntéseket is kell hoznia, ezért a gyóntatással, mivel az gyónási titkot alatt kötelezi a gyóntatót, így adott esetben a novicius mestert, ezért már nem tudna dönteni az újonc fölött. Persze ez a gyóntatók biztosítása csak akkor lehetséges, olyan nagyobb a közösség. Ugye emlékszem, amikor Pálos Szentkúton voltam, akkor ott ugye amikor 2 vagy éppen 3 voltunk örökfogadalmasokat, nem volt praktikus, hogyha volt ott 2-3 novicius még a régi szép időkben, hogy akár mi gyóntattuk volna őket, úgyhogy mindig jött egy külső gyóntató, ő megbeszélt időpontban, és ő végezte a gyóntatást, és így a noviciusok számára ez biztosítva volt, hogyha adott esetben szerettek volna akár sűrűbben is gyóni, hát erre is volt lehetőség, hiszen a közelben található városba el tudtak menni a kijelölt időbe gyónni, de általában mindig a odaérkező gyóntató volt az, aki rendelkezésre állt a növendékeknek. Tehát mindezeket csak azért mondom el, hogy lássák a kedves hallgatók, hogy bizony mennyire fontos a növendékek nevelés képzésében a lelkiségre, a lelkületre való odafigyelés, és hát természetesen ugye a szerzeteseknek, papoknak is a szentgyónásra ugyanúgy szükségük van, mint bárki más megkeresztelt embernek, aki a szentgyónás szentségének fontosságában hisz, és ezt magáévá tette. A 81. normában a novicius mesternek a fontosságát emeli ki. 81. norma. A novicius ház perjele a vezetésben mindig tartsa szem előtt a nevelés javát, és támogassa munkájában a novicius mestert. A nagyobb előjáró állandó megbízása alapján ő veszi ki a fogadalmakat a jog előírása és a rendi szertartáskönyv szerint. A rendház fegyelme szempontjából a novicius mester és a noviciusok is az ő felügyelete alá tartoznak. Hát ez, kedves testvérek, ez főleg nagyobb házaknál jellemző, amikor a novicius mester és a Novicius háznak az előjárója az két személy. Végül is ez így a praktikus, hiszen a házfőnöknek nagyon sok más feladata van, de sokszor a két szolgálat, hogyha kevesen vannak, akkor ez előfordult nálunk. Ahogy már az elmúlt adásban említettem, pontosan ezért választottuk azt a megoldást, hogy ha valaki belép a rendünkbe, és vállalja azt, hogy a lengyel nyelv nehézségeivel megküzd, akkor a lengyelországi noviciátusban tölti az újonc évet, és még egyszer ismétlem magam, ez azért fontos, mert hogy ott már kialakult formája van a képzésnek, és hogyha nem is ért mindent, mégis az imádságokon, a közös munkákon, a közösségi életnek a formálásán és alakulásán részt vesz, és azért eddig úgy tűnt, hogy ez egy jó döntés volt, hát aztán majd a későbbiek folyamán meglátjuk. Nézzük a 82. normát. Az újonc év hivatalos kánoni kezdetét a nagyobb előjáró állapítja meg. A noviciátus megkezdésekor minden novicius saját kezűleg aláírt nyilatkozatban kijelenti, hogy minden külső kényszer nélkül lépett a rendbe, és ha bármely okból távozik, az itt eltöltött időért, elvégzett munkáért semmiféle ellenszolgáltatás nem igényelhet. Ezt már a konstitúcióban is olvastuk, és ez tényleg fontos, hiszen előfordulhat, hogy valaki pár év múlva visszatér, hogy esetleg valamit követeljen, erre már volt azért példa. A novicius a nagyobb értékeit, hogyha vannak, azokat leteszi, vagy az előjárónál, vagy otthon hagyja a családnál, és amíg örök fogadalmat nem tesz, addig rendelkezik a fölött a vagyona, nagyobb tárgyak fölött, amelyek hozzá tartoznak, mondjuk a család felé, vagy bármilyen módon, és amikor örök fogadalmat tesz, akkor végérvényesen le kell arról mondania, vagy a rend számára fölajánlja, vagy ott marad a család számára. Ez lehet akár lakás, autó, vagy bármi, ami a szerzeteshez hozzá tartozott a korábbi életében, mielőtt örökre el nem kötelezte volna magát. De már a rendelkezést már el kell végezni az újonc időben. Fontos nagyon, hogy a noviciusoknak bent kell tartózkodni az újonc házban, nem szabad onnét elmenni. Nyilván azért szokták kialakítani az újonc házakat olyan helyen, ahol nagyobb lehetőség van a kerten belül a sétára és a mozgásra, és hát természetesen a fizikai munka az jócskán segít abban, hogy a kolostorban való létet, a rendszert az imádságban, a tanulásban segítse. Ugye a fizikai munka az a szellemi munkához is nagy segítség tud lenni adott esetben. Nagyon fontos, hogy amikor a noviciusok bent vannak a noviciátusban, akkor utána vizsgát tesznek arról, amit ott hallottak, hogy hát mégis ugye fölkészüljenek, és hát a tanulás által fölfrissüljön bennük mindaz, amit hallottak, hogy amikor majd elkerülnek az újoncházból, akkor ennek a tudásnak az ismeretében tudják kezdeni a további éveket, az ideglenes fogadalomnak az idejét. Azok, akik papnak készülnek, ők természetesen a teológián tanulnak tovább, de a szerzetesi élet alapjait azt magukkal kell vinni, akik pedig testvérként szeretnének tovább élni, számukra is tovább tart a képzés egy kijelölt atya által, és természetesen nekik is a noviciátusban szerzett ismeret az nagyon fontos. Persze a testvérek, ők két évig járják a noviciátus, de erről már a korábbi bekezdésben beszéltem. A második év noviciátusát, amikor letölti a novicius, akkor persze már jobban bekapcsolódik a adott háznak a vérkeringésébe, életébe, jobban részt vesz a munkában, de persze számukra is nagyon fontos, hogy tovább tartson a képzés, a tanítás, erre vannak kijelölt atyák, nagyobb közösségben, ahogy ugye Lengyelországban látjuk, ott nagyon sokszor az előadásokra is visszajár, kisebb közösségben pedig van egy kijelölt pálos szerzetes, aki a másodéves noviciusnak a tanítását végzi. Kedves testvérek, tehát látjuk, hogy mennyire fontos ez az újonc év, mennyire fontos a kispapoknak a felkészítése arra, hogy a teológiára járjanak, és a testvéreknek is a felkészítése arra, hogy aztán hosszú távon tudják szolgálni a szerzetesi közösséget. Az elmúlt alkalommal beszámoltam arról a kedves hallgatóknak, hogy amikor én Pécset voltam a noviciátusban, akkor egy régi vágású idős novicius mesteratyánk volt, aki bevezetett bennünket a mindennapi szerzetesi életbe, és soha nem felejtem el, hogy mennyire sokat jelentett számunkra, hogy, hogy hetente egyszer elmentünk kirándulni. Eleinte ő is jött velünk, de aztán ugye többször megbotlott, elesett, már nehezebben tudott jönni, és akkor utána már elküldött bennünket, nem teljesen magunk, mert hogy volt velünk egy szerzetes atya, a Levente atya, aki egyházmegyés papként, de örökfogadalmas pálos szerzetesként titokban élte a pálos életet plébánosként, és amikor ő is 90-ben beléphetett a kolostor falain belülre, és a régi álma megvalósulhatott, hogy igazi szerzetes életet élhessem, ő végigvitte velünk a noviciátust. Azt lehet mondani, hogy ugyan nem volt novicius, hiszen örökfogadalmas volt, de noviciátusban soha nem lehetett. Így velünk együtt töltötte a noviciátusi időt, és hát az ő felügyelete alatt mentünk el hetente mindig kirándulni. Ez úgy történt, hogy heti 3 alkalommal délutáni időszakban mentünk el, vagy délelőtt, és egy alkalommal havonta egyszer elmehettünk egy nagyobb kirándulásra, akár egy napos kirándulásra. Ezek nagyon jól teltek el. A kirándulás közben imádkoztunk, rózsafűzért imádkoztunk, a litániát is el tudtuk végezni, akár éppen még menet közben is. Mindig megkerestünk egy szent helyet, ugye Pécset volt a noviciátus, és Pécs mellett csodálatosan szép kiránduló helyek voltak, és nagyon fontosnak tartottuk, hogy maga a kirándulás is, tehát ahogy mi pálos szerzetesek mentünk az erdőbe, mindezt imádság keretei között végezzük. Aztán a későbbiek folyamán, amikor már nekem kellett az újoncok képzésében tevékenykednem, természetesen ezek a kirándulások tovább zajlottak, de volt, amikor elmentünk úgynevezett remete napra, ami szintén az erdőben a természet lágy ölén történt. Ilyenkor kenyeret, vizet vittünk magunkkal, vagy legfeljebb egy almát, tehát minimális étkezés. Mindenki úgymond külön ment, hát lehet, hogy együtt mondjuk autóval elmentünk egy darabig, és aztán onnan mindenki szétszélett. Ezek nagyon szép pillanatok voltak, bizonyos szempontból nehezek is voltak a bőtölés miatt, ugye miközben mentünk, esetleg valaki megmászta a hegyet, de nagyon jó volt ez az elcsendesedés és a Jóistenre való odafigyelés. Aztán később a kispapi időszakban is azért figyeltünk arra, hogy ezeket a úgynevezett remete napokat meg tudjuk tartani. Tehát ez egy ilyen gyakorlati ízelítő volt. Aztán volt sportolásra is lehetőség, amikor én novicius mesterként ezt a feladatot kaptam, akkor hetente egyszer vagy kétszer volt este egy kifutás, amit hát nem mindenki egy egyöntetű örömmel fogadott, de azért azt a 35-40 percet azért lefutották. Vasárnap akkor volt fotball is, én is beálltam közéjük fotballozni, bár soha életemben nem szerettem a fotballt, de így a noviciusokkal ezt megtettem. Ezek is nagyon jó hangulatúak voltak. Természetesen a régi időben is ezek megtörténtek, hiszen a rekreációra mindig szükség volt az újoncképzés idején. Az ilyen jellegű rekreáció, mint a fotball, mint a kirándulás, illetve hát azért a mindennapokban az étkezések után, tehát az ebéd és adott esetben a vacsora után is volt az úgynevezett rekreáció, amikor leültünk és egymás között beszélgettünk, emlékeket idéztünk föl, vagy esetleg mindenki egy kicsit magáról beszélt a saját életéről. Kedves hallgatók, így bele tekintettünk egy kicsit a pálosoknak az újonc képzésébe, és hát majd folytatjuk tovább a neveléssel kapcsolatos tájékoztatást, hogy hogyan is zajlik a rendi közösségünkben mindez. Szeretettel búcsúzok a kedves hallgatóktól, a mikrofonnál Bátor Botond pálos szerzetes. Dicsértessék a Jézus Krisztus!